Folytatjuk a holnap tegnapját, továbbra is itt van velünk dr. Bartuszek Lilla.
Sziasztok!
És megérkezett hozzánk szakértő vendégünk, bár igazából kicsit óvatosan várnék ezzel a kifejezéssel, Brimo Vidad. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Sziasztok, én is nagyon köszönöm a meghívást. A
Magyarország ENSZ ifjúsági delegációjának egyik képviselőjét köszönhetjük. És két dologra szerintem mindenképpen térjünk ki, mielőtt belemegyünk a beszélgetésbe. Gyönyörű a neved, de azt feltételezem, hogy azért ez némi magyarázatra szorul, nem egy általános név, és hogy honnan származol, hogyan lettél az ENSZ ifjúsági delegáltja.
Brimo Vidadnak hívnak, ahogy ugye ez az előbb is elhangzott. Anyukám oldaláról magyar vagyok, apukám oldaláról pedig szíriai származású. Kiskunfélegyházán születtem, itt Magyarországon, itt is töltöttem nagyon jelentős részét a gyerekkoromnak, viszont mi, amikor én fiatal voltam, akkor egy kétlaki életet éltünk, és ugyanígy éltem Szíriában is egészen sokáig, pontosabban Aleppo városában. Igen.
Ez gyönyörű.
Igen.
Sokat lehetne mesélni arról, hogy mozogtunk a két ország között, de igazából 2011-ben, amikor fokozódott a háborús konfliktus és a fegyveres konfliktus Szíriában, akkor költöztünk vissza Magyarországra, és akkor tulajdonképpen azóta itt él együtt a család Kiskunfélegyházán.
Lilához fordulnék elsősorban, mert hogy neki van egy személyes kötődése, nem csak a fenntarthatósághoz, hanem magához, ehhez a szervezethez is. Mesélsz erről, Lila?
Persze, nagyon szívesen. Alapvetően ez talán igazából inkább konferenciákon vagy előadásokon lehet, hogy már elhangzott, de egyébként lehet, hogy még erről nem meséltem, hogy maga a fenntartható városok és annak a ténye, hogy én ma itt ülök, az igazából az ENSZ ifjúsági delegált programnak köszönhető. Egy picit keszek usza úton, mert hogy nekem nagy célom volt az egyetem első éveiben, hogy én is ENSZ ifjúsági delegált legyek, és ez gyakorlatilag az időtájt volt, ugye itt a program akkor került be Magyarországra, amikor a fenntartható fejlődési célok még, hát mondhatni újnak számítottak. Én ezt sokszor egy ilyen vicces megjegyzésként meg is szoktam említeni, hogy amellett, hogy a mai nap már nem telik el úgy nap vagy óra, hogy nem mondanám ki azt a szót, hogy fenntartható fejlődés. Én egyébként a fenntartható fejlődési célokkal ciki vagy sem, de hogy én 2017-ig egyébként nem találkoztam, amikor is volt egy ENSZ karriernap az ELTE jogi karán, amikor az aktuális delegált Rácz Zsófia egyébként előadást tartott arról, hogy milyen lehetőségek vannak ENSZ ifjúsági delegáltként, illetve itt volt még a bécsi ENSZ képviseletnek a vezetője is, akivel egyébként a mai napig egy nagyon baráti kapcsolatot tudunk ápolni, és gyakorlatilag ennek keretében ástam bele magam a fenntartható fejlődési célokba. A mai napig tisztán emlékszem, hogy a 4-es számú célkitűzés volt a kedvencem, akkor még azóta átvándoroltam a 11-esre, ugye a 4-es az a minőségi oktatás, a 11-es pedig a fenntartható városok és közösségek, és gyakorlatilag...
A 17 SDG közül.
Így van, a 17 SDG közül, és gyakorlatilag innen kezdődött meg az én fenntartható utam, mert ezt követően én magam is jelentkeztem ENSZ ifjúsági delegáltnak, és bár nem engem választottak, azt gondolom, hogy minden delegáltban egy fantasztikus személyiséget ismerhettem meg, hiszen mindannyiukkal volt szerencsém egyik vagy másik kalapban itt az évek során együttműködni, és remélem, hogy ez most is így lesz. És alapvetően ezt követően igazából egy ilyen V4-es fenntartatósági irányba terelődött az utam, ami pedig az első magyar ifjúsági delegátnak volt köszönhető, és innen szűkült az érdeklődésem gyakorlatilag a városok irányába és a hazai városok és településekre, és az előbb említett szervezet búcsút véve alapítottam meg a fenntartató városokat 2022-ben. Én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt az utat bejárhattam, és azért meg különösen, hogy azóta sem szakadtam el a programtól annyira mélyen, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt vagy ma velünk.
Mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan lesz valakiből ENSZ ifjúsági delegált, illetve mik a legfőbb céljaid, amiket szeretnél képviselni, megvalósítani?
Amikor én rábukkantam az idei pályázatra, illetve 2023-ban írták ki a 2024-es pályázatot, akkor pont egy olyan panelbeszélgetésre készültem Bogyai Katalin nagykövetasszonnyal, ahol a fiatalok és az ENSZ kapcsolatáról kellett tulajdonképpen, hogy egy ilyen 10-15 perces beszédet tartsak, és már előtte is képben voltam ezzel az ifjúsági küldötti programmal, és nagyon sokszor eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnám, de valahogy nem volt soha aktuális. Így 2023-ban egyébként bevallom őszintén egy kicsit impulzívan és az esélytelenek nyugalmával nyújtottam be a pályázatot. Itt küldeni kellett önéletrajzot, bizonyos kérdésekre válaszolni, amikben voltak azért már szakmai jellegű dolgok is, illetve egy rövid videót felvenni arról, mint hogyha az ENSZ-ben éppen tartanék egy felszólalást, egy beszédet angolul a magyar fiataloknak a képviseletében. A második forduló pedig egy személyes interjú volt, ez körülbelül fél óráig tartott, ott egyedül bementem, találkoztam a zsűritagokkal, és érdeklődtek felőlem az én személyemről, a tanulmányaimról, tapasztalataimról, és ott is voltak már szakmai jellegű kérdések. A harmadik forduló, a döntő pedig egy szinte egésznapos interjú volt, oda négyen jutottunk be, és mind a négyen egyszerre voltunk az ifjúsági küldött jelöltekkel a zsűritag előtt. Voltak kreatív feladatok, volt olyan, amit közösen kellett megoldanunk, volt, amit egyénileg külön-külön, illetve be kellett mutatni egy 10-15 perces prezentációban, hogy mik az éves céljaink, hogyha minket választanak ifjúsági küldöttnek, miket szeretnénk abban az évben megvalósítani, és a legvégén még volt egy beszéd is, amit pedig fel kellett olvasni, szintén azt szimulálva, mintha mi az ENSZ-ben szólalnánk fel.
Elképesztően komplex feladatot kellett megoldanatok, ahol igen, tulajdonképpen a személyiségeteket és a szaktudásotokat egyaránt bizonyítani kellett ilyen fiatalon. Egyrészt gratulálok, másrészt pedig akkor térjünk rá a kérdésem második részére, hogy mik voltak a legfőbb céljaid, amiket képviselni szerettél volna, és amivel tulajdonképpen elnyerted a zsűri bizalmát és ezt a pozíciót.
Úgy indultam neki ennek a feladatnak, hogy olyan dolgokat szeretnék képviselni, amik saját magam számára is fontosak, mert én úgy vallom, hogyha valami az ember számára önazonos és szeretettel csinálja, akkor sokkal nagyobb lelkesedéssel és sokkal nagyobb vagy jobb munkamorállal fog hozzáállni a dolgokhoz. Így kettő területet választottam, az egyik a nemek közötti egyenjogúság, ami...
Ó, de az... szép téma!
Igen, igen, ami ugye a fenntartható fejlődési abszolút célok között az igen ötödikként van jelen.
Na, illetve... akkor ez az én kedvencem, jó, de vagyok ennyivel.
Milyen jó, hogy mindenki megtalálja a sajátját.
Így van, vannak kapcsolódási pontok, és hogy Lillához is kapcsolódjak, a negyedik cél, ami a minőségi oktatás, azon belül pedig a kultúrát emelném ki, illetve a kulturális nevelést. Egyfajta társadalmi érzékenyítést szeretnénk itt ez alatt az egy év alatt megvalósítani, és azért beszélek többes számban, mert idén ketten lettünk ifjúsági küldöttek. Én szenior ifjúsági küldöttként képviselem Magyarországot, küldöttársam pedig Wettstein Anna Mária junior ifjúsági küldött, jövőre 2025-től pedig majd ő veszi át a szenior ifjúsági küldötti feladatokat.
Mik a kézzelfogható eredmények, hogyha egyébként azt kell vizsgálnunk, hogy a nemek közötti egyenlőtlenség és a társadalmi elfogadottság érzékenyítés témakörét kell bemutatnotok, vizsgálnotok. Mit tudtok tenni ennek érdekében? Hogyan tudjátok képviselni a magyar fiatalokat az ENSZ-ben ilyen formában?
Járjuk az országot, és nem csak Magyarországot, hanem határon túli magyar közösségekhez is látogatunk. Most még nagyon a küldöttség elején vagyunk, de bízunk benne, hogy azért ez alatt az egy év alatt tényleg nagyon sok helyre el fogunk látogatni. Már volt néhány ilyen alkalom, workshop, előadás, középiskolák, diákszervezetek, hallgatói fórumok, ahol mi tudjuk a fiataloknak a véleményeit begyűjteni. Beszélgetünk velük a fenntartható fejlődési célokról, és nem csak erről a kettőről, amit mi most idén kiemeltünk, hanem általánosságban is mindről, egy picit az ENSZ szervezetéről, a mi munkánkról, és ösztönözzük őket arra, hogy igenis mondják el a véleményüket. Mi ezeket összegyűjtjük anonim módon, és ezeket összefoglalva tudjuk mi az ENSZ-ben képviselni őket, ezekből fogalmazzuk meg azokat a beszédeket, amiket a felszólalásunk alkalmával különböző fórumokon előadunk.
Mik a legfőbb problémák, amikkel találkoztok? Mik azok az eszenciális válaszok, amiket adnak számotokra fiatalok, illetve hogyan tudjátok ezt úgy hallatni, ezeket a véleményeket a hangotokon keresztül, hogy annak utána olyan eredménye legyen, ami fejlődést idéz elő Magyarországon az ENSZ-en keresztül?
Az egyik leggyakrabban emlegetett dolog az így általánosságban véve a bizonytalanság a fiatalok körében. Bizonytalanok abban, hogy hova szeretnének menni tovább tanulni, és nem csak azért, mert mondjuk nem tudnák, hogy mi érdekli őket, hanem mert attól tartanak, hogy nem fognak tudni elhelyezkedni benne. Kényelmetlen számukra az a gondolat, hogy lehet, hogy külföldre el kell menni.
Kényelmetlen számukra?
Igen, mert legalábbis most azt a tendenciát tapasztalom azok, akikkel eddig szót tudtam váltani, hogy ők egyébként nem feltétlenül ragaszkodnának ahhoz, hogy hosszú távon külföldön legyenek, de elképzelhetőnek tartják azt, hogy nem csak tanulás céljából kell kimenniük, hanem mondjuk egy időre dolgozni, hogy olyan fizetéssel tudjanak hazatérni, amiből mondjuk rövid idő alatt úgymond meg tudják szedni magukat, és egy kényelmes életet élni. Nagyon sokukban megvan az igény arra, amit mi is próbálunk elősegíteni, hogy a hagyományos oktatás mellett eljussanak kulturális intézményekbe, kulturális programokra, közösségbe, és itt nem feltétlenül csak a szórakozásról van szó, hanem úgy próbálnak egy picit bekapcsolódni a közéletbe is, csak nem feltétlenül mindig tudják, hogy hogyan, mert vannak lehetőségek, de ezeket sokszor nehéz megtalálni, vagy nehéz megtalálni a számukra megfelelőt.
Mi nem beszéltünk össze, de nagyon-nagyon örülök, hogy ez szóba került, mert hogy itt picit visszautalva a saját javaslatcsomagunkra, ugye egyrészt a munkahelyek és ezen belül nyíló vagy nem nyíló lehetőségekről, ugye itt a műsor előző felében beszélgettünk, de valóban önmagában azt gondolom, hogy annak a ténye, hogy a fiatalok a közélet felé nyissanak, és legyen ez a közéletnek egyébként bármely szintje, azt gondolom, hogy pontosan az ilyen kezdeményezések sikerén is múlik. És én ezért tartom egy nagyon-nagyon nagy értékű kezdeményezésnek az ENSZ ifjúsági delegált programot, mert mindaz, ami ugye elsőre egy nagyon távlati célnak tűnhet, ugye a fenntartató fejlődési célok, 193 tagállam annó 2015-ben valamire egyhangúan rábólintott, ráadásul ugye ez egy jogilag nem kötelező erejű dokumentum, és mindig azt a hatást kelti, hogy ez egy tőlünk távol lévő, ez egy ilyen elvarázsolt rózsaszín köd, ami majd egyszer vagy megvalósul, vagy nem, de hogy igazából nem érezzük ezt kézzel foghatónak. És ha mi nem érezzük, akkor a döntéshozóink sem feltétlen érzik, és nyilván az implementációnak a nehézségeit azt gondolom, hogy ez fokozza. Míg hogyha egy új generáció, aki ezt már sokkal közelebbinek érzi, akár azért, mert mondjuk ilyen és ehhez hasonló programokon keresztül tapasztalja, vagy találkozik vele, akár mert mondjuk találkozhat például az aktuális képviselővel, aki mesél neki arra, hogy a gyakorlatban ez hogy tud kinézni, sokkal könnyebb lesz ezt, akár helyi szintre, nyilván itt picit hazahúz a szívem most a fenntartató városokhoz, de akár helyi szinten is sokkal könnyebb lesz ezeket egyébként kontextusba helyezni, és akkor, amikor az ENSZ-ben azt mondják, hogy 11. cél és fenntartható városok és közösségek, akkor az gyakorlatilag 2-3 lépcsőfokkal lejjebb itt az uniós szint, meg mondjuk a nemzeti szint után egy településen gyakorlati megvalósulást tud nyerni.
Így van, és hogy ezzel én is így egyetértve pár gondolatot mondjak. Azt gondoltam, hogy ha elmegyek középiskolásoknak, fiataloknak előadást tartani interaktívan, akkor majd harapófogóval kell kihúznom belőlük a válaszokat, vagy majd nagyon noszogatni kell őket arra, hogy igenis szóljanak hozzá ahhoz, amit én képviselek. De nagyon pozitívan csalódtam, ugyanis végtelenül aktívak, nagyon örülnek, hogy kíváncsiak vagyunk a véleményükre, és hogy van véleményük. És nem csak fővárosban igyekszünk ilyen előadásokat tartani, vagy vármegyeszékhelyen, hanem kisebb településeken is, és ott is. Szóval, hogy tényleg van igény ezekre a dolgokra.
Nekem azt tetszik egyébként a te karrierutatban, ha lehet így mondani, hogy ugye Kiskunfélegyházáról származol, ott élt a családod, onnan indultál el tulajdonképpen erre a hatalmas útra. Mennyire kötődsz a mai napig Kiskunfélegyházához? Mennyire képzeled el ott az életedet, a jövődet adott esetben? Ezt azért is teszem fel egyébként ezt a kérdést, mert Illával sokat beszélgettünk a műsor első felében arról, hogy mennyire fontos lenne, hogy a fiatalok ott abban a helyi környezetben, közösségben, városukban találják meg a hivatásukat, a küldetésüket, a vállalkozásukat, egyáltalán a megélhetésüket.
Én nagyon kötődök Kiskunfélegyházához, nagyon szeretem, és egyébként az első helyek között volt, amit így országjárás alkalmával meglátogattam.
Hazahúzott a szíved.
Így van, így van. úgy gondolom, hogy az a karrierút, vagy az az életút, amit én szeretnék bejárni, az nem feltétlenül azt támogatja, hogy én Kiskunfélegyházán maradjak. Biztosan gyakran fogok hazajárni, de én azt sem tartom kizártnak, hogy én mondjuk tényleg valahol a nemzetközi térben fogok dolgozni, de valószínűleg úgymond idézőjelbe téve minimum Budapestig el kell, hogy jöjjek ahhoz, hogy olyan munkahelyet találjak. Vagy még az is lehet, hogy azért is, mert és akkor itt már az infrastruktúra is bekapcsolódik, hogy innen sokkal jobban mobilizálható vagyok. Uh-huh. Mert azért én most Szegeden élek, ott vagyok PhD hallgató, ott lakok egy albérletben, és nagyon sokat kell Budapestre feljárjak, mert hogy rengeteg találkozó, program, meeting, akár külföldi utazás is ugye itt történik, vagy hát külföldre Ferihegyről utazom, vagy akár Bécsben voltunk Anna Marival, a küldött társammal, nem olyan régen, és hát ugye innen indul a vonat. Így már most érzem tulajdonképpen annak az igényét, hogy lehet, hogy előbb-utóbb fel kell, hogy költözzek Budapestre.
Ez nagyon érdekes egyébként, amit megfogalmazol, és ezt Lilának egy kis apró felkiáltójellel pontoznám, mert hogy tényleg ez a helyzet, hogy akármennyire lokálpatrióta valaki, és kötődik ahhoz a helyhez, ahonnan származik, egyszerűen, ha szeretne eredményeket elérni az életében, a karrierében, nem tud figyelmen kívül hagyni olyan infrastruktúrális feltételeket, hogy minden Budapesthez köti. Szóval ez egy...
Abszolút, és nagyon jó, hogy ez szóba került, mert hogy ahogy itt ugye már volt róla szó, alapvetően az a cél, és ezt mi is a Fenntartató Városok platformjain már az utóbbi időben igyekeztünk jelezni, hogy ugye ez a javaslatcsomag, ami most dolgozunk, ez gyakorlatilag, vagy aminek alapján ezt a program sorozatot elindítottuk, ez jelenleg átdolgozás alatt el, és ami az előző időszakban, ugye 2023 nyarán a rövid időre tekintettel nem került bele, ez gyakorlatilag az egyes fejezetek közötti kapcsolódási pontok. És egyébként a közlekedés fejezetbe, ugye, ahogy erről korábban már beszéltünk, ugye ejtettünk szót az infrastruktúrális fejlesztési szükségletekről, amire viszont sajnos nem maradt lehetőség, és ezt most mindenképpen szeretnénk pótolni az eldolgozott javaslatcsomagban, az az egyéb javaslatcsomag elemekre történő utalás, és ugye például pont az előbb említett példa egy nagyon-nagyon jó összekötő kapocs lehet, hiszen nem csak az egyéb közlekedési módok alternatívája kapcsán merülhet fel mondjuk az infrastruktúrális fejlesztés, hanem például társadalmi vonatkozásban is, legyen szó munkahelyről, legyen szó iskolázottságról, és ezeknek az elérhetőségéről. Úgyhogy egyrészt köszönöm, hogy ez itt most felmerült, másrészt pedig azt tudom mondani egy picit megnyugtatású, hogy alapvetően bízunk abba, hogy az átdolgozott javaslatcsomagunk erre már külön hangsúlyt fog fektetni.
Tekintsünk a nemzetközi térbe a tapasztalataid alapján. Mit látsz környező országok tekintetében, mondjuk vegyük Szlovákiát, Ausztriát, az ottani követek, ifjúsági követek mit hangsúlyoznak, mit emelnek ki azokból a problémákból, kérdésekből, összességében ott a fiatalokat mi az, ami foglalkoztatja, amit utána az ENSZ-ben ilyen formában összefoglalnak és kihangosítanak?
Legszorosabban eddig talán az osztrák ifjúsági küldöttekkel dolgoztunk együtt, ugyanis januárban az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága kért tőlünk egy ifjúsági tagállami jelentést, tulajdonképpen egy hozzájárulást az idei ülésszakukhoz, aminek a témája az a nemek közötti egyenjogúsághoz kapcsolódik a szegénység felszámolásával, és arra is próbálnak hangsúlyt fektetni idén, hogy hogyan lehet az intézményrendszereket úgy átalakítani, hogy ezt a célt előre mozdítsa és szolgálja. Ennek kapcsán pedig lehetőségünk volt arra, hogy egy kérdői formájában kikérdezzük a magyar fiataloknak a véleményét az ENSZ által javasolt kérdésekkel, és 265 fiatalnak sikerült ezt a kérdőívet eljuttatnunk, és ki is töltötték. Megint csak azt mondom, hogy nagyon pozitívan csalódtam, mert rengeteg nagyon hasznos válasz és információ érkezett. Mi ezt összesítettük, és az osztrák küldötteket is megkérdeztük erről, illetve hát velük is konzultáltunk ennek kapcsán. Szóval ez például a nemek közötti egyenjogúság és a szegénységgel összekapcsolt része, ez őket is nagyon foglalkoztatja. Nálunk olyan eredmények születtek például, hogy a fiatalok sokszor nem tudnak mondjuk annyira erősen az oktatásra és a tanulásra fókuszálni, és itt kiemeltem mondjuk a lányokat is ki tudjuk venni, vagy azért, mert szegénységben élnek, és úgymond az mutat nekik kiutat, hogyha hamar férjhez mennek, és hamar gyereket vállalnak, vagy pedig az, hogy dolgozniuk kell, ezért nem jut idő és energia arra, hogy rendesen odafigyeljenek a tanulmányaikra, vagy mondjuk felsőoktatásba elmenjenek, holott például nagyon szeretnének. És ebben is volt egy erős egyetértés az osztrák küldöttekkel, hogy például ők is ezt egy erős problémának látják náluk.
Lányok, tessék tanulni. Ez az egyetlen dolog, amit én egyébként időnként el tudok mondani. Nehéz nem elérzékenyülni egyébként, mert tök jó érzés itt ülni olyan fiatal tehetségekkel, mint ti vagytok. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt
voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget.
Nagyon köszönjük.
Köszönjük a mai beszélgetést. Primo Vidád és Dr. Bartoszek Lilla voltak a vendégeim, ez itt a Holnap tegnapja. További sok sikert kívánok a munkátokhoz. Sziasztok!
Köszönjük
szépen!
Közös pont. A Holnap tegnapja vendégei a jövő szervezetei. A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.